Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntök én is ma mindenkit, és nagyon megfrissítő volt számomra a felvezetés. Nagyon köszönöm, és valóban dicsőség minden Istennek, és köszönöm a dicsőítést, érdektelen erőteljes volt, én úgy gondolom. Hadd bátorítsalak ma benneteket arra, hogy Istennek az igéje, az élő, kimondott, élő szó, mindig képes téged megfrissíteni. Mindig életet hoz. Olyan, mint a friss forrásvíz. A forrásvizet nem lehet megunni. Sok minden van az életben, amivel be lehet telni. Én például voltam úgy, hogy sokáig, ittam mondjuk sok ideig, egy nap többször is mondjuk kávét, és egy idő után úgy megcsömörlik tőle az ember az ízétől, a mindenétől. De nem ilyen a forrásvíz. Azt nem lehet megunni. Nem ilyen Istennek a drága igéje. Vannak élethelyzetek, vannak információk, hogyha sokáig vagyunk egy időszakban, sokáig egy adott élethelyzetben, vagy sokáig hallunk egy információt, ugyebár ez az utóbbi időszakra leginkább jellemző, akkor az ember úgy be tud telni azzal, meg tud tőle csömörleni. De nem ilyen Istennek a drága igéje. A hittel kimondott, megvallott élő szó, az mindig meg tud téged eleveníteni. És ez az én bátorításom is, hogy nem én, nem az én jellemem, nem az én temperamentumom, az én hanghordozásom. Ha csak én magamat adnám, itt most mindenki éhesen menne haza. Ha Isten nem eleveníti meg az ő igéjét, az ő beszédét, akkor én nem tudok mit magamból adni. Ezt hadd mondjam el, mert nagyon köszönöm és dicsőség az Úrnak, mutassunk az Úrra mindig a mi életünkkel. Gondoltam ezt egy pár szóban így elmondani. Hiszem, hogy amit Isten ma az én szívemre helyezett, az valóban hiszem azt, hogy élet lesz több ember számára. Egy olyan történetet hoztam el, ami több evangéliumban is benne van. És mondhatni úgy, hogy kicsit más-más hangszerelésben. Ugyebár a négy evangélium az négy ember tanú vallomása ugyanarról a szeméről, Jézusról, és mégis van különbség. Olyan ez, mintha egy adott történetet, vagy legyen akkor egy zenei mű, más-más hangszerelésben játszanánk le. Más lejátszani egy akusztikuson, más egy vonóson, egy fúvóson, más egy billentyűzeten, hogy ugyanazt a darabot, azt a művet hallod, de mégis máshogy hangzik. És ilyen ez az evangéliumok is, hogy a négy evangélium ugyanazt a személyt tanúsítják. Más-más oldalról, de mégis van különbség. A Máté evangéliumát, hogyha most végigvesszük, ugyebár a Biblia szerint, ami nem kronológiai, ha végigvesszük, akkor a Máté evangéliumában Jézust úgy mutatja be az író, mint Jézus a zsidó királya, a király. Ugyebár ott elsősorban a zsidóság volt a célközönség. Ezért van 53 idézet is, ha jól tudom. Ezért kezdődik Jézusnak a családfájával is, ugyebár ez az ige. Itt a zsidóság volt a célközönség. A Márk evangéliumát, ha vesszük végig, egy nagyon tömör, egy pragmatikus, gyorsan történnek az események, Jézus akcióban van, és olyan az evangélium, mint amikor a Jézust, mint szolga mutatja be, és a rómaiaknak volt, mint célközönség ez a levél írva. A Lukács evangéliuma az egy nagyon humanista, nagyon emberközpontú evangélium, hogy Jézus, mint ember mutatja be a görögöknek. És a János evangéliuma, amiért most én ezt is felé fogom ebből a részből olvasni ezt az adott történetet, ami Krisztus után 80-nal, tehát legkésőbb íródott, János látta az előző három evangéliumot, úgy mutatja be Jézust, mint Isten. És nagyon fontos a mai korban meglátni azt, hogy Jézus Isten. Ezért is kezdődik a János evangéliuma azzal, hogy Jézus a világ mindenség teremtője. Ő a hordozója, fenntartója, teremtő ige, a megelevenedett, élő szó, hogy minden általa és semmi sem nélküle. Egy a Szent Háromság közül, és ebben a Szent Háromság szívében, ebben a Szent Háromság ölelésében döntött úgy, hogy legyél te, mint ember, és ezért hiszem és vallom azt, hogy Isten tekintetében nincsen értéktelen emberi élet és lélek. Még meg nem értett emberi élet és lélek van. Nincsen értéktelen ember. Mai történetben látni fogunk egy édesapát, és nagyon érdekes a történet maga, mert az édesapának a hite különböző fázisokon esik át. A történet elején ennek az édesapának van egy kétségbeesett hite. Majd a történet végén már ez nem egy kétségbeesett hit, hanem egy üdvözítő hit, ami kihat mind rá, mind az ő egész családja életére. És nem tudom, hogy te ma hogyan jöttél, milyen hit van a te szívedben, hogy a kíváncsiság, vagy az istenkeresés, vagy van benned egy békétlenség, vagy egy kétségbeesés, de ahogy Attila is elmondta, én is vágyom arra, hogy Isten juttasson el minket a mai Isten tiszteleten arra a hitre, ami valódi békességet hoz a te életedbe. Szeretném így fel is olvasni ezt az igerészt, a János evangéliuma 4:46-54-ig. Jézus meggyógyítja a kapernaumi királyi tisztviselőnek a gyermekét. Azután ismét Galileai Kánába ment, mármint Jézus, ahol a vizet borrá változtatta. Kapernaumban pedig volt egy királyi tisztviselő, akinek betegen feküdt a fia. Amikor meghallotta, hogy Jézus megérkezik Júdeából Galileába, elment hozzá, és kérte, hogy jöjjön és gyógyítsa meg a fiát, mert halálán van. Erre Jézus ezt mondta neki, ha nem láttok jeleket és csodákat, nem hisztek? A királyi tisztviselő újra kérte, Uram, jöjj, mielőtt meghal a gyermekem. Jézus erre így válaszolt, menj el, a te fiad él. És hitt az ember a szónak, amelyet Jézus mondott neki, és elindult. Még útban volt hazafelé, amikor szembe jöttek vele a szolgái a hírül, hogy a gyermeke él. Ekkor megkérdezte tőlük, hogy hány órakor lett jobban. Azok mondták nekik, hogy tegnap délután 1 órakor hagyta el a láz. Megállapította tehát ez az apa, hogy éppen abban az órában, amelyben ezt mondta neki Jézus, a te fiad él. És hitt ő, valamint az egész háza népe. Ez pedig második jelként tette Jézust, miután megérkezett Júdeából Galileába. A történet kiválasztásánál az egyik olyan szempontom is volt, hogy 1 évvel ezelőtt, mikor Isten kegyelméből és dicsőségéből tudtunk az idősek otthonába szolgálni, kereken 1 éve már nem lehet oda bemenni. Nekem mindig az volt a szívemen, hogy az evangéliumokból egy olyan történetet vigyek, ami leginkább Jézus mutatja be. És ezért mindig azt olyanokat választottam, ahol úgy a Jézust leginkább bemutató történetek, történések, a Jézussal való nagyon mély beszélgetések, Jézusnak a csodái, ez esetben mondjuk egy jelértékű csodái, hogy magát Jézust tudjuk bemutatni. És már az elején szeretném letisztázni ebből a történetből, hogy ha csak egy gyermek gyógyulását látod meg ebben a történetben, akkor lemaradsz a lényegről. Isten sokkal többet akar elvégezni a te életedben is, mint sem egy gyógyulás. Ha csak a történetben annyit látunk meg, hogy ez a gyerek él, nem halt meg, lemaradsz a lényegről. Nagyon sok ember ugyebár ma mindig a csodát várja. Olyanok vagyunk sok esetben, hogy úgy regulázzuk az Istent, hogy Istenem, ha most megsegítesz, ha csodát teszel az én életembe, ha meggyógyítasz, ha megtalálom azt a nem tudom micsodát, ha kijövök ebből az élethelyzetből, akkor hiszek. Ha nem, hát akkor nem hiszek. Mi is volt ugyebár ott Jézus, mikor a kereszten volt, evangéliumok gyönyörűen leírják, ha te vagy az Isten fia, szállj le a keresztről, szedjél engem is, és hiszek benned. És ugyebár, amikor általában az ember túl van egy adott élethelyzeten, egy krízisen, nagyon sok esetben mégse lesz hívővé. Azt látjuk és tapasztaljuk az igében is, hogy nagyon sokszor a csoda nagyon fontos, de nem mindig juttat el minket az üdvösséghez. És azt látjuk a mai igében, hogy Jézus visszatér Kánába, és meghallja ezt egy királyi tisztviselő. Abban az időben hadd mondjam el, hogy egy ilyen királyi tisztviselő gazdagabb volt minden ma élő miniszternél. A király beosztottjának lenni nem kis dolgot jelentett. És ez a királyi tisztviselő gyalog közel 30 kilométert a hegyeken át megtesz azért, hogy keresse a názáreti ácsot. Nem tudom, mennyire érezzük ennek az abszurditását. Egy olyan emberről beszélünk, akinek van hatalma, van pénze, van befolyása, vannak eszközeik, és minden felhajtás és csinadratta nélkül személyesen keresi a názáreti ácsot. És itt szeretném azt megjegyezni, hogy Pál gyönyörűen a Filippi 2-ben leírja, hogy Jézus, amikor itt a földön volt, ő nem viselt címeket, ő nem viselt rangokat. Azt mondja az ige róla, hogy hanem megürisítette magát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és minden magatartásában emberekhez bizonyult. Hadd mondjam el, hogy Jézus szolgálni jött. Nem azért, hogy kioktasson, hanem szolgálni, tanítani és szabadítani. És ez a királyi tisztviselő egy nagyon nehéz helyzetbe került. Mi hozta ebbe az élethelyzetbe? Hát az, hogy a fia halálosan beteg. És nem tudom, itt, akik mi szülők vagyunk, talán egy picit jobban át tudjuk érezni azt, hogy mit jelent az, amikor van pénzem, vannak lehetőségeim, úgymond hatalmam, van kapcsolatom, és nem ér semmit. Mert a fiam haldoklik. Nem ér semmit. És ez a királyi tisztviselő eljut idáig, hogy van hatalmam és pénzem, de nem ér semmit, mert a fiam halálosan beteg. Vannak lehetőségeim, van presztisem, de nem ér semmit, mert nem tudom meggyógyítani a fiamat. Van befolyásom, karrierem, de nem ér semmit, mert a fiam haldoklik. És ebben a kétségbeesésében ez a rangos ember 30 kilométert megtesz, hogy keresse a názáreti ácsot. És amikor Jézus találkozik ezzel az emberrel, hadd mondjam el, hogy ez az ember nem arcoskodik. Nem rázza az öklét. Nem azt mondja, hogy Jézus, én egy királyi tisztviselő vagyok, nekem van hatalmam, én a királyt képviselem, nekem vannak embereim, ha most velem jössz, akár akarod, akár nem, én elviszlek, tudod, ki vagyok én? Én a királyt képviselem? Nem, és nem is balterozik az Istennel, nem azt mondja neki, hogy Jézus, figyelj, én hallottam rólad, hogy miket tettél, láttuk, hallottuk, mire vagy képes, gyere! Gyere mielőbb, én gazdaggá teszlek, bármit kérsz, én megadom. Nem, hanem ez az ember uramnak szólítja őt, és azért egy király tisztviselő uramnak szólít egy názáreti ácsot, a királyon kívül uramnak szólít bárkit, ez az ember mindenét leadta. Ez az ember leadta minden rangját, minden lehetőségét, minden presztisét, és teljesen megalázkodva megy oda Jézushoz. A kétségbe esett hit, amikor már semmi nem segíthet. Isten az utolsó bástyánk. És ezt tapasztaltam én is az én életemben, hogy amikor Istent keresem az én szívemben, az én életemben, akkor valahogy ilyen szívvel lehet oda menni Istennek az igéjéhez, hogy az én szívemben teljes Isten iránti tisztelet, az igének a tisztelete, Isten félelem van az én szívemben, Isten is az ő beszéde iránt, hogy valahogy így lehet úgy igazából oda menni az Istenhez. De legyen ez egy dicsőítés, vagy bármi. És talán egy kis megtapasztalás, hogy az utóbbi időszakban olyan nagyra értékelődött a életemben maga az ige olvasás, mert hát azért 3 kisgyermekünk van, ugyebár sokan ismertek, tudjátok, egy 5, egy 2 és egy talán már Petrácska 9 hónapos. És azért ilyenkor, akik kisgyerekesek vagytok is, vagy voltatok, azért látjátok és tudjátok, hogy az embernek a személyes életere nagyon beszűkül. És technikailag nincs egy eseménymentes 20 perc talán otthon. Nem akarom citellázni, hogy mik vannak, hogy ki, mit, hogyan, miért, akármi. De talán amikor úgy lefekszenek aludni, talán. És akkor még hát, ha Petra nem sír fel. És eszembe jutott, hogy amikor ugye az elbeszélésekből hallottuk azt, hogy amikor börtönben voltak, vagy fogságban voltak azok a testvéreink, vagy nem menjünk messze, a múlt rendszer katonasága, amikor nem lehetett bevinni a Bibliát, mit jelentett az, amikor elsőnek foghatták a Bibliát a kezükbe? És kettő nem összehasonlítható, de valahol az én kis élet tapasztalatomból úgy megértettem, vagy megéltem azt inkább azt az élményt, hogy mit jelent, amikor az embernek van egy kis nyugodt perce, és nem fáradt annyira, hogy már leesik a feje, hanem Isten igéjét hódolattal, tisztelettel olvasni. És nézzük azt, hogy milyen volt az Isten. Az apuka azt hiszi, és persze teljes joggal, hogy a legnagyobb problémája, hogy haldoklik a fia. Mit is mondott, hogy Uram, jöjj, mielőtt meghal a gyermekem. És mit válaszolt erre Jézus? Ha nem láttok jeleket és csodákat, nem hisztek. És azért itt elmondanám, hogy Jézus ezt nem szívtelenségből mondta, mert Jézus tudta azt, hogy a királyi tisztviselőnek nem az a legnagyobb problémája, hogy az ő fia haldoklik, beteg, hanem Jézus tudta azt, hogy a te legnagyobb problémád, hogy a pokol felé tartasz. Nikodémus, mikor beszélget Jézussal, ugyebár oda megy Nikodémus este, ugyebár ő egy rangos vallásos vezető, Sanhedrin tagja, meg mi egyéb, és oda megy Jézushoz, és ő mondja Jézust, úgy, ha lehet ilyet mondani, egy kicsit úgy körbeudvarolja, mondja, hogy Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki nem képes megtenni azokat a jeleket és csodákat, amiket te teszel, ha csak nincs vele az Isten. Nagyon tetszik Jézus válasza, mert nem azt mondja neki, hogy hát végre már valaki felismert, Mester, tanító, senki nem képes megtenni, amit én. Hát végre már, hogy egy kicsit felismerték, ki vagyok. Nem. Jézus a szemébe néz, és azt mondja Nikodémusnak, hogy bizony-bizony, mondom néked, ha valaki nem születik újonnan, nem látja meg az Isten országát. Jézus nem hagyja meg az, hogy egy meg nem tért ember szájából milyen dicséret jön. Jézus nem hagyja meg az, hogy én színből vagy megszokásból mit mondok neki. Jézust egy dolog érdekli, hogy a te szívedben ki az első? Az Isten az első az életedben, vagy más? Őt nem érdekli ez a sallang. Őt nem érdekli, egy érdekli, hogy a te életedben ki van az első helyen. És hadd mondjam el azt is, hogyha Jézus csak simán meggyógyítja ezt a fiút, akkor, és megtörténik a csoda, és az életük nem változik meg, mert ugyanazon az életpályán mennek tovább, akkor ez olyan lenne, mint a magyar népmese. Ez beleillene a magyar népmesébe, hogy boldogan éltek, míg meg nem haltak, igaz? De Jézus ezen tovább lát. Ha csak ennyi történne meg, akkor mi lenne? Helye, húja, halleluja, meggyógyult a gyermek, azt mindenki megy, egymás utána pokolba. Ez az igazság. És Jézus ezen tovább lát. Hadd hirdessem neked, hogy Jézus tovább lát a pillanatnyi helyzeteden. Jézusnak egy magasabb prioritása van az ember életében. Ha csak ez az ember meg nem tér, és nem nyílik ki a hite, és nem képviseli, demonstrálja az ő családjában Isten országát. Lehet, hogy élnek és tovább élnek, de az egész család kárhoz el. És ez a legnagyobb csőd. Ez a legnagyobb tragédia. És ezt mondja Pál is, hogy mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt fal. Mit adhat az ember váltságdíjt az ő életéért? Lelkéért, bocsánat. És ebben az időszakban én is azt látom, amit Attila is elmondott, hogy rajtunk hívőkön hatalmas felelősség van, hogy igen, ha van rá lehetőség, mondjuk el az evangéliumot. Mert ha az ember átlépi az életnek és a halál küszöbét, akkor az itt élő Isten előtt kell megállni. És hadd mondjam el azt is, hogy rajtad is számon fogja kérni az Isten, hogyha volt lehetőséged, elmondtad-e? És ha nem, akkor miért nem? Mert többre tartottad a presztisedet, többre tartod azt, aki vagy, vagy a környezeted véleményét, mint annál, hogy az utolsó mentővet oda kínáld annak, aki bajban van. Tehát én nem, ott munkahelyemen, hát nem tehetek ilyet. Hát magánéletet nem keverhetem a munkámmal. És persze mindezt te tudod. De ha nem teszed meg, lehet az utolsó lehetőségét veszed el attól az embertől, és még nem fog tudni dönteni, hogy az örök életét nem biztos, hogy meg tudod menteni, de az ő felelőssége van az tekintetben, hogy belekapaszkodjon. Két személyes bizonyságot hadd mondjak el. Édesapámnak egy barátja volt, munkatársa, Drága Ica néni a gyülekezetünkből ismeri is a kedves családot. Józsi bácsinak hívták, és ő gégerákos lett. És édesapával még őt is, édesapámat is munkai baleset miatt hamar le százalékolták, és kijártak a kertbe közösen. És édesapám hamarabb hunyt el, és akkor rám maradt a kert, és a minden, ami ezzel jár, és az igében és a példabeszédekben is a 27-10-ben benne van, hogy barátodat és apád barátját el ne hagyd. És az volt bennem, hogy hát mondom, Józsi bácsi ráér, én akarok tanulni, nekem jó az, hanem én nem az segítség miatt, hanem hogy legalább nem egyedül vagyok, legalább tanulok, és mindig kivittem magammal. És akkor mindig beszélgettünk. Ő az egyik oldalt, én a másik oldalt metszettem, és akkor mindig beszélgettünk, és elmondtam neki mindig az evangéliumot, de úgy a természetes módján. És mindig elutasító volt, mindig leterelt, és egy idő után, ez már nem is tudom, hogy 2-3 évig így tartott, és egy tavaszi nap volt, amikor még utoljára kimentem vele metszeni. Sajnos a gégerák annyira elharapózódott az ő életébe, hogy egy idő után már annyira gyenge volt, hogy nem tudott dolgozni, vagy járni, vagy bármi is. Nem zavart, mert utána is még amennyiszer lehetett kivittem. Mondom, legalább a szabad levegőn vagy, beszélgettünk, etc. És egy idő után viszont ez is elmaradt, ágyhoz kötötté vált, drága Józsi bácsi. És ezt a részt megmondom őszintén, nagyon szégyellem, mert ő utána ugye elfelejtődött az életembe. Ez az igazság, és a kis drága feleségem mindig úgy mondta, hogy de Józsi, keressük már fel, hát tudod, amíg egy úton vagy vele, ne várjuk meg a legvégét. És akkor felhívtam a feleségét, hogy akkor Józsi bácsi után érdeklődnék, hogy mi újság, hogy van. És akkor mondta, hogy annyira progredáló már az ő állapot, annyira az utolsó időszakban van, utolsó napokban, hogy hát nem tudja, hogy bármit tud-e már itt beszélni, vagy bármi. És ez már őszi időszakban volt, amit még ő metszett, segített metszeni, abból a mustból vittem neki, és akik így kertbarátok vagyunk, azért nekem van egy jó életérzése. És amikor elmentünk Józsi bácsihoz, bementem a szobába, magunkra zártam az ajtót, vittem a friss mustot, csoda volt az, hogy egy gégerákos ember végstádiumban, képzeljétek el, meg tudott inni egy pohár mustot, és valahogy Isten úgy megadta azt az erőt, hogy úgy felerősödött, és még egy pár szóban tudtam neki mesélni. És nem kerteltem. Szeretettel, de az igazságot elmondtam is, és átadta az életét. Isten kegyelmes volt hozzá, és hadd mondjam el azt, hogy nagyon érdekes volt az ezt követő megtapasztalás, mert beszélgettünk utána a feleségével is. Mondta, hogy ő egyébként ő meg egy rendezett tagú, másik felekezett tagja, és ő túl azon, hogy egyébként na, köszöntünk el, meg mit tudom, láttam rajta, hogy elmondtad, vagy beszéltetek, és meghökkentem, hogy ő lehet az evangélium tabu téma, lehet tabu az evangélium. És ő mondta maga a saját szájával, hogy ő nem értette, hogy egyébként már minden gondozója, minden orvos azt mondta, hogy már itt régen ennek itt vége kellett volna lenni a történetnek, és hogy valószínűleg még el akart mindenkitől köszönni. Milyen érdekes, hogy az ember még úgy kapaszkodik az életbe. Másik történetet még engedjétek meg. Édesapa egyszer kórházba került, és akkor amikor bementem hozzá, volt mellette egy férfi, egy Ottó nevű, vele korabeli ember, mondhatni cellatársak voltak, sorstársak valamilyen szinten. De Ottónak ő azt hiszem hasnyálmirigy rákja volt, és nem volt senkije. Amikor rosszabbul volt, akkor is a szomszéd hölgy hívta rá a mentőt, mindig is. Édesapa már még rég hazament, de én akkor mindig, mikor apához bementem, olyan hamar megtaláltam vele a szót, és elkezdtünk mindig beszélgetni, és mindig felhívtam telefonon apa után, és mindig bementem hozzá még, hogy hát mondom, akkor bemegyek beszélgetni. És hát természetesen az ember mindig képviseli Isten országát, igyekszik annyira, amennyire eljutott, nem erőltetve, amennyire eljutott őszintén. És Otto mindig leterelt, mindig azt mondta, hogy hát, most már fáradt vagyok. Mindikor mondtam neki, mondom, figyelj Otto, nincs mit vesztened. Mitől félsz? Mondom, mondjuk el. De azt mondta, hogy figyelj, hagyjuk, köszönöm, hogy meglátogattál, hagyjuk. És nagyon érdekes, John Stott, aki egy nem kis ember volt, evangélikus vonalon, ő nagyon sok kommentárt írt ugye a Pell leveleiből, és ő azt mondta, hogy az igazság megkeményedik, ha nem lágyítja meg a szeretet. De a szeretet ellágyul, ha nem erősíti meg az igazság. Milyen igaz ez, hogy az evangélium, ha csupán igazságként mondod el, megkeményedik és ítéletként hat. De ha csak a szeretetet tolmácsolod, és nem mondod ki az igazságot, akkor ellágyul, és az evangélium nem tud célt érni. És nyilván én ment a látogatás, és egyszer, mikor már hívtam, már nem volt elérhető. Nem tudom, mi történhetett vele, én hitem és reményem az, hogy ha csak annyit elmondott, hogy Istenem, ha mindaz, amit ez a fiú itt mondott nekem, bocsáss meg nekem, Istenem, bocsáss meg. Én hiszem, hogy a jó atya kegyelmes. És ezt igazából csak azért akartam elmondani, hogy lássuk meg, hogy a mi felelősségünk felkínálni, az ő felelőssége belekapaszkodni. És Jézus látta visszatérve a történetben, hogy ennek az apukának volt hite. Hát ez hozta oda Jézushoz, nem? Hát különben nem ment volna. De hadd mondjam el, hogy ez a hit még kevés volt ahhoz, hogy üdvözüljön. És a drága Isten igéje azt mondja az Ézsaiás 42:3-ban, hogy a megrepett nátszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja el. És tudod, ez a rész arról szól a Bibliában, hogy Isten a te hitedet nagyon nagyra becsüli. Isten nagyon nagyra tartja azt a kicsiny hitet, amivel te most esetleg itt vagy. És nem tudom, hogy kinek szól, vagy nem szól, de szeretném neked hirdetni, hogy szükség van rád a gyülekezetben, szükség van rád az Isten országában. Szeretném neked mondani, hogy Isten nagyon nagyra értékel téged. A gyülekezet, hadd mondjam el, nem csak fizikális test, hanem szellemi, sőt, még lehet megfordítanám. Nem csak az az értékes, aki fizikálisan mit tesz. Isten látja, majd megadja mindenkinek. Ő nem marad adós a senkinek. De hadd mondjam el azt, és vésd a te szívedbe, hogy Isten teremtett téged, az ő képmása, az ő képviselője, az ő tükörképe vagy ezen a földön. Egy véren vagyunk megváltva. Nagyon kérlek téged, hogy ne értékeld le önmagad. Szükség van rád Isten országába. Isten szeret téged, olyan a gyülekezet, mint egy filharmonikus koncert, hogy nagyon sok hangszer van abban a csapatban, igaz? És ilyen egy kicsit a gyülekezet is, hogy egység van a sokszínűségben. A gyülekezet is a fiatal, az érettebb, a nő, a férfi, más anyagi, szociális, beállítottsági háttérrel, mást hozunk otthonról. De Isten mindig ugyanabba a tenyerébe metsz mindannyiunkat. És ott van például ezekben a filharmonikus koncerteknél ez a nagy dob, vagy ez a cintányér. Lehet, hogy csak egyszer szólal meg, de akkor irdatlan jelentősége van. Ne hagyd magad becsapni, kérlek téged, testvérem. értékes vagy, és szükség van rád a gyülekezetben. És azt látjuk ebben a történetben, hogy Jézus elkezdi erősíteni ennek az embernek a hitét. Elkezd szolgálni felé, és rámutat arra, hogy figyelj, neked nem az első számú problémád a fiad. Benned szeretnék ma változtatni, benned szeretnék ma változást létrehozni, és majd utána a családoddal. Mi a János evangéliumának a célja? Azt mondja itt János, Isten által inspirálva 20.31-ben. Ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, a felkent, a messiás, az Isten fia, és a hitben életetek legyen az ő nevében. Életed legyen Jézusban. És azt olvassuk itt a történetben, hogy hit az ember a szónak is elindult. A kétségbe esett hit átalakul egy bizalmi kapcsolattá. Milyen érdekes lehetett ez a hazaút, ez a második 30 kilométer. Milyen érdekes lehetett. Menj, a fiad él. Úgy gondolom, hogy ennek az embernek békessége volt, mert ugyebár itt a szolgák által mondva, hogy még tegnap egy órakor, tehát ez másnap indult neki ennek az 5-6 órás útnak, és nem tudom, persze akkor az akkori viszonyok, nyilván nem volt közvilágítás, de az biztos, hogy ha én bennem nem lenne békesség, én valahogy biztos erőm lenne még hazafutni is. De ennek az embernek békessége volt, és ő azt mondja itt, drága ige, hogy még útban volt hazafelé, amikor szembe jöttek vele a szolgái a hírrel, hogy a gyermeke él. És akkor megkérdezte tőlük, hány órakor lett jobban? Azt mondták neki, hogy tegnap délután 1 órakor hagyta el a láz. Megállapította tehát az apa, hogy éppen abban az órában, amelyben ezt mondta neki Jézus, a te fiad él. Megállapította az apa, hogy éppen akkor, amikor Jézus. Ez az ember becsületes volt. Nem verte az ő saját mellét, hogy hát én mit meg nem teszek a fiamért? Én 60 kilométert mentem oda-vissza, és most én? Nem, ez teljesen Istennek adta a dicsőséget. Azt mondta, hogy abban az órában, amikor Jézus ezt mondta. Ezt Jézus tette, és ebben nekem nincsen semmi érdemem. És mennyire érdekes a mai kor embere is, hogy sokszor átesünk egy krízisen, egy ilyen helyzeten, és sokszor az ember magának emel dicsőséget. És én úgy gondolom, hogy itt a történetben ez egy olyan kardinális pont, ami miatt, hogy Istennek adja a dicsőséget, emiatt itt nyíl ki ennek az embernek a hite, mert azt írja az ige, hogy hit ő, és az egész családja, és az egész családja élete megváltozott. És hit ő, valamint a háza népe, hisz az egész család. Istennek ez a célja, hányan akarjuk ezt, hogy hisz az egész család. És hadd tegyen fel azt a kérdést, hogy te milyen hívő akarsz lenni? Te milyen hívő akarsz lenni? Jézus azt mondja itt a János 7.37-ben, hogy az ünnep utolsó napján Jézus felállt, bocsánat, az ünnep utolsó napján felállt Jézus. És így kiáltott, ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondja, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Hát ez a történet több minden miatt is érdekes, mert ő nem csak amikor mondta, hanem ahogy mondta. Jézus ezt a lombsátor ünnep legvégén mondja, ez az ünnep ugyebár az őszi betakarításnak az ünnepe, amikor ugye a hálaadás, az aratás van, és emberek ilyenkor megtelnek azért az étel és az italnak a javaival, és egy ilyen pillanatban mondja Jézus azt, hogy ha valakinek van még szüksége, jöjjön hozzám. És ahogy mondta, Jézus kiállt. Jézus nem sokszor kiállt a Bibliában. És amikor kiállt, annak borzasztó jelentősége van, azt írja az Ézsaiás 42.2, nem kiállt, nem lármáz, Nem hallatja szaván az utcán, nem hallatja szavát az utcán. És elgondolkodtam, hogy mit jelenthet ez az én életemben is, hogy belsejéből élő víz folyamai ömledek. Hát mi ez? És rájöttem arra, hogy én lehetek olyan hívő, mint mondjuk egy lyukas ciszterna, hogy vasárnapról vasárnapra jön az élő víz, és megy belém, és csak folyik el, és van hatással az én életemre, mert valahogy mindig felráz, egy picit mindig úgy jobb, egy picit mindig tisztulok, de nincs hatása az ő környezetére. Sőt, még lehet, hogy néha a panaszkodás, a zúgolódás jön be fel belőlem hétköznap, a másnak a szemébe való szálka meglátása. De Isten igéje azt mondja, hogy a Szentlélek által lehetsz olyan, aki forrása az ő környezetének, akiből valóban élő víz folyamai ömlenek, aki bővelkedni tud az életben. És azt nem presztízsben, nem pénzben, nem hatalomban mérjük. Bővelkedni az életben, mit jelent ez? Hát abban, hogy bővelkedsz a szeretetben, bővelkedsz az irgalomban, a megbocsájtásban, bővelkedsz az örömben, akkor is örülni, amikor nincs miért. Azt is szeretni, akit nincs miért. És hadd mondjam el, tényleg így van, hogy Isten nélkül nem lehet. Az ember az könnyen szereti, aki az övé, és akit viszont szeretnek, nem? Állatvilágban is azért, aki az enyém, azt csak szeretem. Bár azért hozzáteszem, hogy sokan még ezen a szinten is elbuknánk, de aki azt szereti, akit őt nem, és nincs érdekem, az tud bővelkedni Istenben. Bővelkedni az életben, az örömben. Képviselni Isten országát az életedben. Ott, ahol vagy, és Isten emiatt életet fakaszt a te környezetedben. Forrása lehetsz mások életének. Akarsz te forrása lenni a te környezetednek? És eszembe jutott Lázár. 6 nappal húsvét előtt, ez most így aktuális. Nem a virágvasárnapival készültem, de ez így most aktuális. Hogy ott van Lázár is Betániában, a János 12-ben, amikor ott volt Jézus, Lázár, akit Jézus feltámasztott, és ott vannak a környezetében, ugyebár ott kívülállók, tanítványok, Márta, Mária ugyebár a drága nádruskenet tett, odaadja Jézusnak megkeni, és utána megy a zúgolódás, igaz? Ismerjük, tudjuk jól a történetet, hatalmas üzenetértéke van. De ott van Lázár, akit feltámasztott a halálból, és azt írja itt a Biblia, hogy nagyon sokan megtudták a zsidók közül, hogy ott van Lázár. És oda mentek nem csak Jézus miatt, hanem azért is, hogy lássák Lázárt, akit feltámasztott a halottak közül. Egyet ugorva, a 9-et olvastam most, a 12-11, mert a zsidók közül sokan miatta mentek oda már, mint Lázár miatt, és hittek Jézusban. Hát micsoda csodálatos ez. Azt írja itt az Isten igéje, hogy oda mennek az emberek Lázár miatt. Nem Jézus miatt. Én állítom, hogy sokakat nem is érdekelte Jézus. Látni akarjuk Lázárt. Hát ezt az embert én ismerem. Hát meghalt. Hát nézzük meg, ugyanaz vagy más, vagy a nincs kettő, négy nélkül, ugyebár hasonlás. Mi, ki ez? Mi, nézzük, a szenzáció. Nem is érdekelte szerintem sok esetben Jézust. És olyan jó lenne, ha mi életünk is olyan lenne, mint Lázárnak az élete, hogy meglátnak minket, és hisznek Jézusban. Hogy olyan életet élünk, hogy meglátják rajtunk Jézust. És hadd mondjam el, hogy lehet, hogy téged és engem Isten nem a halálból, a fizikális halálból támasztott fel, de a szellemi halálból igen. Feltámadtunk, és lehet azt mondja a te környezeted, a te családod, hogy figyelj, engem nem érdekel Jézus. Engem nem érdekel a te gyülekezeted, a te szektád, nem érdekel a papod, a lelkipásztorod, amit mond. Nem érdekel. De figyelj, látom a te életedet. Látom a te életed nehézségeit. Látom, te miben vagy benne. Látom annak a kínlódásait. És látom azt, hogy ahogy te ebben élsz és viselkedsz, és ahogy te döntesz. És látom azt, ahogy máshogy viselkedsz és döntesz. És ennek perdöntő bizonyító ereje van annak, hogy Jézus bemutasd a te életeddel, hogy demonstráld, képviseld Isten országának azt a kis szeletét, amit a te életed tud a te környezetében. Milyen hívő akarsz te lenni? Lyukas ciszterna, vagy forrása mások életének? És utolsó gondolatot engedjétek meg ennek a történetnek, és azt mondja itt Istennek a drága igéje, hogy ő még útban volt hazafelé, mikor szembe jöttek vele a szolgák a hírrel, hogy a gyermek él. Ennek a történetnek van egy profétikus képe. Úgy néz ki, hogy Kapernaum lejjebb volt, mint Gána. És azt írja itt az ige, hogy még útban volt hazafelé, amikor szembe jöttek vele a szolgák a hírrel, hogy a gyermek él. Egy másik fordítás azt mondja, hogy még alászállóban volt, amikor a rabszolgák szembe jöttek vele a hírről, hozták, hogy a gyermeke él. És tudom azt, hogy mi azt tudjuk, hogy mi hívők tudjuk azt, hogy egy átutazók vagyunk ezen a földön. És tudom azt is, hogy sokan tudjuk, hogy valamilyen szinten mi a születésünktől fogva hazafelé tartunk. És én nem szeretném most azt mondani, mint ilyenkor talán szokták, hogy hát minden nappal egyre közelebb ahhoz a bizonyos naphoz, vagy hogy hát már a B oldal, barátom, átlépted, hú. Semmilyen ilyen riogatás nincs bennem, higgyétek el, hanem én egy tényszerű dologra szeretném csak felhívni a figyelmet, erre a profétiai képre. Azt mondja, még útban volt hazafelé, amikor szembe jöttek vele a szolgák a hírrel, hogy a gyermek él. Amikor az embernek át kell lépnie az élet és a halál határvonalát, akkor Istennek a drága égéje azt mondja, hogy ő, Isten küldi majd Jézusban a megváltott hívő emberekért az ő angyalait, a szolgákat is. A kérdésem az ma számodra, hogy fogják-e neked tudni mondani, hogy gyere, mert a fiú él. Gyere, mert Jézus él. Mi vár rád szerinted abban a pillanatban? A kétségbeesés, a kapkodás, a kapaszkodás az életbe, hogy én nem akarok meghalni, vagy a hitetlenség, ami megkeményített a te szívedet, mi vár rád akkor? Szeretném neked ma hirdetni, hogy ez a világ olyan, mint egy egyre jobban süllyedő hajó, ami körülöttünk van, hogy játszanak még a zenészek azért, hogy elkerüljék a pánikot, és megy a világi javaknak a túlkínálata. Megy a világi örömöknek a felkínálása, és sok ember azt se tudja, hogy mivel telítse be az ő életét, azzal a sok szeméttel és kacattal, azzal a sok semmivel, értéktelenséggel. Hadd kérdezzem-e tőled a lélek, hogy te merre tartasz? Te hova tartasz? Hiszel te az Isten fiában? Mi az őszinte válaszod erre? Az, hogy lehet? Szeretném neked hirdetni, hogy ez a földi élet nem minden. Mi nagyon sokszor úgy állítjuk be az életet, hogy ez minden. Hogy szeretnénk kitolni a határokat is. Kárpediem, ragad meg az élvezetet, ragad meg a mát, ragad meg a most, de hirdetném neked, hogy a minden még csak ezután jön. Gyere, mert a fiú él! Gyere, mert Jézus él, és szeretném neked hirdetni, testvérem, hogy mi ezért vagyunk itt, hogy nekünk ezt kell hirdetni. Ezért van új remény gyülekezet, és ezért lesz új remény gyülekezet, hogy amíg nem telik be az idő, tudjuk hirdetni, hogy gyere, mert fiú él, Jézus él. És hitem és reménységem az, hogy Isten az őt szeretőknek egy betelt életet ad és adományoz. És szeretnélek bátorítani ma téged, hogy erősítsd meg az identitásodat a Krisztus Jézusban, mert te az Isten népéhez tartozol, és szükség van rád Isten országába. És ha teheted, hirdesd az evangéliumot, mert ez az egyetlen, és sokak számára ebben az időszakban lehet az utolsó lehetőség ahhoz, hogy tudjanak dönteni, hogy az életüket, az örök életüket ne a kárhozatba, hanem a mennyi atya jobbján töltsék. És adjon neked is, nekem Isten bölcsességet, lehetőséget, hogy meglássuk, és adjon bölcsességet ahhoz, hogy ő ne megalkuvással, hanem szabadon, úgy, ahogy eljutottunk, tudjuk hirdetni, gyere, mert a fiú él. Amen.